A magyarországi pálosok története Bolyós Ákos Visszaemlékezések című könyve alapján.
Magyar erdők mélyén fehér lángok gyúlnak, boldog és ébren etélyi imára vonulnak. Boldog és ébáldott atyám, kesedezve kérünk, gyűjtsed össze imádságba.
Második rész. Pécs. ...1934 nyarán jelentkeztem a pálos rendbe felvételre. Mivel kereskedelmiből érettségiztem, azt válaszolták, tanuljak egy évig szorgalmasan latint, és akkor jelentkezzem újból. Páter Vilmos helybeli ferences atya vezetésével nekiláttam a latin tanulásának, és 1935 tavaszán már meg is kaptam a behívót július 2-ára. Édesapám szeme elhomályosodott, amikor kezet szorított velem. Édesanyám lekísért a vonathoz, amely a határállomásról, Somoskőújfaluból indult délre, Budapest-Pécs felé. Amikor a vonat elindult, vásott utazókosaramra, és kis bőröndömmel néztem, egyedül maradva gondolataimmal. Életünk csupa búcsúzás, és a búcsúzás mindig a múlt halálát, vissza nem térő elmúlását jelzi. A nap lebukott a Karacs felett, amikor elindulunk, és a keleti mecsekben izzó vörösen kelt fel, amikor vonatom Pécsre érkezett. Pécs neve a szláv Piecio Kociol szóból ered. Az öt templom már a harmadik században keresztény település volt, Szopiáné név alatt. Erről tanúskodik a ma is megtekinthető őskeresztény sírhely, katakomba a dóm előtt, valamint néhány római kori emlék. A mai püspökséget Szent István alapította. A közeli Írukhegyet, amelynek a kora vaskorból származó Illír földvárát felhasználva a remeték lakták, Bertalan pécsi püspök nevezte el Szent Jakab hegyének, és így gyűjtötte össze közösségbe őket, amely Boldog Özséb által a pálos rend terebélyes fájává fejlődött. A törököknek nagyon megtetszett a város. Mediterrán éghajlata, a mecsek védőfala, a tetjei bővízű források a püspök nyaralójával szinte felkínálták magukat a hódítóknak. A székes egyházat a raktárnak használták, míg a főtéren díszes dzsámit építettek minaretekkel, de ezen kívül is több imahelyük, fürdőjük, szórakozóhelyük, sőt, dervis kolostoruk is volt itt. Mivel Mohácstól nem messze volt, az első között esett el és legtovább tartották birtokukban. A mai Pécs szerencsés város. Az ősi falakon újjáépített román stílű székesegyházat a 19. század második felében újították meg, és a leghíresebb magyar festők Székely Bertalan, Lotz Károly freskóival díszítették. A keleti és nyugati mecsek horpadásában itt lelhető hazánk egyedüli fekete szén telepe. Erre támaszkodott a híres zsolnai porcelángyár, vasgyár, kesztyű és bőrgyár, majd a hőerőmű. A Szent Jakab hegy alatt 1000 méterre újabban uránércet is bányásznak. A taxi könnyen fölsuhan velem a kanyargós úton a szőlők között, és megáll a kolostor előtt. Elfogódottan lépek be a fehérre meszelt, mindenütt festékszagú épületbe. Egész éjjel utaztam, és így zúgott a fejem. Fáradt voltam, szinte orvosságként hatott rám az a kedves, szívélyes fogadtatás, átölelés, amely mindjárt a belépésnél fogadott. Elmondom, hogy én vagyok az a delilegény, aki jelöltként érkeztem. Bevezettek egy szobába az emeleten, ahol megmosakodtam, és csak azt kértem, hogy alhassam egy keveset. Utána bevezettek az ebédlőbe, ettünk valami keveset, és elkezdtem ismerkedni az új életformával, a pálos renddel. A rendnek itt is volt egy nagy jótevője és segítője, A jóságos Bandi bácsi, Hullósi Endre, nyugalmazott MÁV intéző. Már a kezdetben is világos volt az, hogy a budai kolostor nem alkalmas újoncháznak. Igen sok jelentkező volt, divatba jött a pálosrend. Az ifjúság nem csak a régi dicsőséget, de a szigort is szívesen vette. Sajnos Kajetán atya lengyeles külsőségei nem minden magyarnak volt ínyére, és sok jelöltet elküldött. Ezért őt Rómába küldték ügyvivőnek, míg az ő helyét, mint novícius mester, Zembrzsuszki Mihály foglalta el már 1935 tavaszán. Így én egyenesen az ő karjaiba futottam. Különös hatással van rám a zsolozsma. Régi nagy zsolozsmás könyvet kapunk, amihez a változó részt kimustrált breviáriumból vesszük. Az egyhangú, hosszú recsitálás bennem komor temetési hangulatot ébreszt. Bonyolultnak látom a breviáriumot, és bizony még alig-alig értem a gyorsan pergő szavakat. A napirend minden percünkről gondoskodik reggel 5-től este 10-ig. A novícius mester 2 előadást tart reggel 9-kor és este 5-kor. De a sok ájtatossági gyakorlat kitölti a napot, s csak csütörtökön és szombaton lazul meg egy általános takarítással és mecseki sétákkal. Egy-egy nagyobb kirándulás sem hiányzik a közeli Szent Jakab hegyre, ősi bölcsőnkhöz. Kiegyensúlyozottan élünk. Lassan beérkezik a többi behívott is. Az élet pezseg és forr, mint a felhők az égen állandóan változik. Szent Jakab napján, július 25-én beöltöztünk ünnepélyesen. Az újonc év a külső gondtalanság és a belső lélek alakítás ideje. Megszokni a szorosan zárt életkeretet, a teljes függőséget, az általános szegénységet, amikor néhány fillérért is az előjáróhoz kell menni. Egy szóval az ős keresztény szeretet, vagyonközösség krisztusi életformáját. Ehhez a munkához az Isten kegyelmén kívül emberi támogatás is szükséges, amit az újonc mesternek kell nyújtania. Páter Mihályban egy velünk majdnem egykorú, tehát fiatal, dinamikus, lelkiismeretes, nem személyválogató, nagy szeretettel és türelemmel, bölcsességgel megáldott embert kaptunk. Nyelvünket elsajátította, hiszen már otthon is tanulta, reggeli-esti előadásait magyarul tartotta. Majdnem mindig velünk volt. Minden este az úgynevezett akkuzációt, hibabevallást ő tartotta. Csütörtöki és szombati mecseki sétáinkon mindig velünk volt és együtt játszott a Dömötör kapu sziklái között fogócskát. Nem ő rajta múlott, hogy egyesek másként képzelték el a rendet és eltávoztak, hiszen erre való az újonc év, megismerkedni a rend szellemével és dönteni. Az ember anyag igen kitűnő volt. Jenő udvariassága, szelítsége és jó akarata példanélküli. Alfonz imádságos buzgósága, Ignác megfontoltsága, Dénes szorgalma és a dolgozó testvérek lelkülete is a legőszintébbnek és buzgónak mondható. Öröm volt együtt élni. Sokszor jutott eszünkbe, ó quam bonum et jucindum. Egymás szeretete önzetlen segítőkészsége nekem, szegény civilnek, nagyon tetszett, és úgy éreztem, valódi evangéliumi szeretet közösségben vagyok. Október elején új taggal gyarapodtunk, Gyéresi Béla jezsuita lép be rendünkbe, aki 1908-as születésű és az előző évben szentelték pappá. Mint elmondja, édesanyja elgondolása szerint, aki zongoratanárnő volt, fiának zongora művészé kellett volna lennie, de nem bírta a napi 8 órás gyakorlást. Piarista diák volt Vácott, majd a jezsuiták vették fel, s ott szentelték pappá. Azonban az ottani óriási tempót tüdőgyengesége miatt nem bírta, és így gondolta mi rendünkre, ahol szívesen felvették, és a kötelező lelki gyakorlat után a beöltöztetésnél az Ágoston nevet kapta. Értékes nyelvtudását már az újonc évben gyümölcsöztette, mert franciából magyarra fordította a Hamont-féle elmélkedéseket, mely a reggeli imánk anyaga lett. 1936. november 4-én fogadalmat tett, és már másnap a budai kolostorba ment, hogy Gyula atyának segítsen a lelkipásztori munkánkban. Ugyanekkor megkezdte művészettörténeti tanulmányait, és élénk irodalmi tevékenységet fejtett ki, lefordította Otto Karrer az Emberiség és kereszténység című művét. Megírta monográfiáját Boldog Özsébről különkönyvben. Mária elmélkedéseket adott a Hallgasd meg zengő énekünk Madonna című könyvében. Olaszországi útja után megírta a Jóisten csalogánya című Kis Szent Teréz lelkületéről szóló művet. 1938-ban saját rendi havi értesítőt indított Fehér Barát címen, amely a háború végéig elég magas nívón összegyűjtötte a korabeli lelki írókat, a pálos rend barátait. Az első időkben az anyagi támogatást nagy részt Csensztohovából kaptuk. A rend ökonómusa, Vince atya eljött hozzánk, és nagyon megszeretett bennünket. Nem szólva a miseruhák, kegyszerek, karingek és templomi felszerelésekről, komoly anyagi támogatást adtak, mert a szikla templom még az elején nem volt annyira felfejlődve, hogy nagyobb segítséget nyújtson, hiszen még kevesen voltak. A pécsi kert csak a gyümölcsöt szállította, meg egy kis savanyú bort, amit a szőlővel reánk maradt Antal bácsi Sváb vincellér és böllér szűrögetett kisebb-nagyobb eredménnyel. A novíciátus éve, mint szép, gondtalan gyermekség elsuhant. Reánk köszöntött az úr 1936. éve. A töröktől való felszabadulás 250. évfordulója, amely alkalomra Kodály megírja csodálatos Gregoriára épült budavári tedeumát. Rendünk eltörlésének másfél százados fordulója. Nyugaton Hitler Adolf politikai feltörése, nálunk is a jobbrafordulás, német orientáció, Gömbös Gyula feltűnése. Július 23-ától augusztus 1-ig már Mihály atya készített elő lelki gyakorlatával az egyszerű fogadalomra. Az utolsó előadást az éppen nálunk időző Studenspáter Polikárp tartotta szép, érthető latin nyelven. Ma is erekjeként őrzöm gépelt előadását. Első fogadalmunk 3 évre szólt, és ezzel megnyílt az utunk a Pécsi Egyházmegye Szeminárium teológiai tanulmányaihoz. Teológusok, templomépítők. A Pécsi Egyházmegyei Szeminárium jó 10 percnyire volt kolostorunktól délre, lefelé. Tanári kara nem csak hazánkban, de messze földön is híres volt. A rektor, dr. Sipos István jogi könyvét amerikai teológiák is átvették, és minden jogász ismerte. Dr. Dőri László dogmatikai szinkridionját több szerzetes teológiai tankönyvként használta. Dr. Gálos László történész és fogtörténész élvezetes előadásait szinte tátott szájjal hallgattuk. Stílusa gyöngyszemként pergett. Dr. Szentkirályi első kanonok szentírás tudománya és óriási emlékező tehetsége szinte már ijesztő volt, enciklopédikus tudása pedig lehengerlő. Az első évek filozófiai mestere a nagyhírű szónok és szociális gondolkodású Frici bácsi, dr. Vércsi Frigyes is, fogalomszámba ment az egész városban. Közvetlen beszámolói a cselédházak nyomoráról, a lebujók lelkületéről, a szeánszok szelleméről és a társadalmi igazságtalanságokról megrendítőek voltak. És igen kitűnő iskola a felnövekvő és magát úrnak tartó falusi plébánosok részére. Bizony az első előadásokon majdnem kétségbe estem. Még azok is, akik 8 évig tanulták a latint, hápogtak. Bennem pedig elhűlt a vér a sok szép latin mondat hallatán. Az első leckéknél bizony kibudjant még a könnyem is, a sok ismeretlen szó miatt. Amikor az első fél évben sikerültek a vizsgáim, kissé felbátorodtam, és láttam, hogy a szorgalom legyőzi azt, amitől a szem első pillanatban megijed. Páter Mihály gyakorló teret akart szerezni az újdonsült pálosoknak. A régi pálos templom most egyetemi lelkészség bezártan állt, és csak vasárnaponként nyílt meg az egyetemi ifjúság részére. A törökök után épült kolostor tanítóképző, majd reálgimnázium lett. Csak egy cellát kért a páter, hogy anyagi segítsége és az újonnan felszentelt atyáinknak gyakorló tere legyen. Mivel ezt a püspökség jogi aggályok miatt elejtette, új gondolat vetődött fel. A kolostor mellé építünk templomot. Ez senki köreit nem zavarja. Weichinger Károly, a budai kolostor tervezője, 2 tervet dolgozott ki. Egy kisebb, kápolnaszerűt és egy modern, nagyobb templomot. Szőlőnk alsó sarkát közben kisajátították az ott tervezett magaslati út részére. A polgármester biztosította a rendet, hogy a kisajátításnál a legkedvezőbb anyagi feltételeket állapítja meg, és így a telek mára-mára jövendő templom alapja lehet. Nagyon sajnáltuk, amikor le kellett rombolni a Vincellér házat. Gazdasági épületeket és a szőlő legjobban termő részét ki kellett vágni, de ennek fejében kaptuk meg az új templom építéséhez az első pénzösszeget. Hamarosan megkezdődtek az előkészületek. Az országos társadalom biztosító tervezett egy szanatóriumot a Mecsekben, de mivel a terv megvalósítása nem került, sikerült megszerezni a már kifejtett köveket a templom külső burkolatához. A püspökség fuvart adott, mi pedig felraktuk a köveket a Mecseken, egy másik csoport itthon segített. Az alapkő letételt még 1936-ban ősszel elvégzi a nagyprépost, szónokol Hajós professzor, de a híres népszónok Böle Kornélis felszólítja a megjelenteket, miszerint itt már nem elég csak a szíveket megnyitni, a pénztárcákat is fel kell tárni. A Weichinger féle terv kivitelezését elvállalja Márovics Andor helybeli vállalkozó, akinek a Mátra házai építkezések nyomán gyakorlata van a hézagolt nyerskő burkolásban. Páter Mihály Kisszent Teréz segítségére támaszkodva igen csekély alappal indult és mindent megmozgatott az építés ügyében. Ismerettségét különösen a tehetősek között szövegeti. Nagyon tehetséges szervezőnek bizonyult, ahol csak lehetett, pénzt kért az új templom felépítéséhez. Sokan túl merésznek tartották, és mi is drukkoltunk, amikor a szép betonívek egy térre még tető nélkül maradtak, de egyszer csak megépült. És 1937 húsvétján Zicsi Gyula kalocsai érsek felszentelhette Szent Imre tiszteletére. Őszintén szólva, sokunknak először nem tetszett az új templom. Ehhez nagyban hozzájárult az idősebb papoknak, sőt egyes tanárainknak ellentétes lekicsinylő véleménye. A külső nyerskő burkolatot túl szigorúnak, durvának vélték, a belső hézagolt nyers téglát pedig nagyon szokatlannak. Kétrészes, széles lépcső feljáró után egy széles terpeszkedő, egyszerű házalakú oromzat köszönt, mint egy 15 méternyi szélességben. Csúcsán egy kovácsolt vaskeresztel. Jobbról kis négyzetes toronnyal, amely alig emelkedik ki a tető fölé, és kívülről úgy látszik, hogy csak kórus feljárónak készült. A homlok falon 2 félköríves nyílás, amely emlékeztethet akár Boldog Özséb barlangjaira, vagy Szent Pál és Szent Antal ősi sasfészkeire. A 2 nyílás fölött 2-2 cipó alakú félköríves ablak, amely bennünket a régi magtárak ablakaira emlékeztetett. A 2 barlang bejárat egy kis előtérbe vezet, ahol ugyanolyan teljesen üveggel és kovácsolt vasráccsal elzárt kapun át tárul fel előttünk az egész templom belseje. Az előtér mindkét oldalán jól szigetelt fajtókon jutunk be a templomba, amelynek 30 méter hosszú hajóját beton oszlopos ívek tagolják három hajóra, amelyek közül azonban a két szélső lényegesen keskenyebb a közép résztől, és csak annyira való, hogy a remete Szent Pál és Jézus szíve oltár elférjen benne. Jobbról egy szobányi, kiugró helyiségben a gyóntató szék és a fekete Madonna oltára szorong egymás mellett. Mivel itt az épület a hegy miatt is magasodik, a kiugró falazatra 7 világító ablakot terveztek, és így a szentély mindig napfényben ragyoghat, és jól elválik a kazettás tetejű hajótól. A két oldalon rejtve a szerzetesek helye padokkal és térdeplőkkel. Az első időkben egy régi Szent Imre oltárt kaptunk a városból, amíg el nem készült a tervezett bronzrelief. Weichinger tervező zsenialitását dicséri itt is, mint Budán a hely kihasználás. A szentély mögött a pincében van a központi fűtéshelye, a földszinten a sekrestje és a fogadó, előadóterem, míg fölötte a szerzetesek házi kápolnája, amely lépcsőn könnyen elérhető a kolostorral összekötő folyosóval, amely mint nagy terem is használható. A régi barokk templomhoz szokott ízlés mindenben talált kifogásolni valót. Az épületet ridegnek, a bensőt dísztelennek, a tornyot kibelezetnek mondták a magukat mindenben illetékeseknek érző bírálók. Bevallom, én is viszonyogtam egy kicsit, és resteltem, ha szóba jött a teológián, és csak lenézően vélekedtek róla. Egyszer azonban egy kiváló építészmesterrel, idős, tapasztalt emberrel találkoztam, akinek véleménye szerint erre a helyre és a pálosok részére tökéletesebb munkát el sem lehet képzelni. Ez a környezet ezt az építményt kívánta. Semmi más nem illett volna ebbe a karsztos kertestájba. Az idő őt igazolta. Ma a Pécsről művészeti albumot látunk, a román stílű székesegyház a barokk régi pálos templom mellett. Mindig ott látjuk a pálosok új templomát, az olyan nagyon leszólt a ridegségében, dísztelenségében, kibelezett tornyával, de a tájba illő igaz egyszerűségével. Az új magaslati út mellett pedig új házak nőnek ki, modern villák kapaszkodnak fel a köveshegy oldalba, és ennek a pécsi felvidéknek prófétai meglátással épített, saját kézzel rakott szentélye, a pálos templom. Közben az anyaház éli szabályos életét. Jelöltek jönnek, jelöltek mennek, beöltözések és kivetkőzések követik egymást. A rend lélegzik, él, bekebelezi az igaz hivatásokat, és igyekszik kiszorítani azokat, akik divatból, kísérletképpen, vagy egy-egy nagy megrázkódtatás nyomán öltik magukra a fehér ruhát. Az idő és gyakorlat csalhatatlan bíróként ítél, és az álhatatlanság előbb-utóbb megmutatja erejét. A ház létszáma 25 körül mozgott állandóan, fogadalmasok, klerikusok, atyák, vezetőkkel együtt.
A magyarországi pálosok története Bolyós Ákos visszaemlékezések című könyve alapján. Felolvasta Lázár Csaba. A második rész hangzott el. Hangmester Gera Csilla és Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince. Dramaturg Sedjánszki Nóra. A műsorszám a Magyar Pálos Rend Boldog Özséb programjának keretében a magyar kormány támogatásával készült a Magyar Katolikus Rádióban 2020-ban.
Mária Rádió.
A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
Kedves hallgatói család! A nagypénteki események után az apostolok Péterrel az élükön szétszélettek. Zárt ajtók mögött titokban találkoztak. Féltek a szenvedéstől, a haláltól. Tartottak attól, nehogy őket is keresztre feszítsék, mint Jézust. Bár az asszonyok megzavarták őket azzal, hogy üres a sír, sőt, ők maguk is már találkoztak a feltámadottal, mégis még nagy zavar volt a szívükben. Ez azonban megváltozott az 50. napon. Amikor pünkös napján megkapják a Szent Lelket, minden más lesz. Már nem félnek a főtanácstól. Hiába verik, kínozzák, zárják őket börtönbe, csodálatos módon kiszabadulnak, és újra ott állnak Jeruzsálem utcáin, és hirdetik, hogy Jézus él, feltámadt. Nem tudják őket megfélemlíteni, megtörni. Péter mondja a főtanács előtt, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk, vagy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Milyen bátor szavak ezek? Mi ez a hirtelen változás? Honnan van ez a lelki erő? Megkapták a Szent Lelket, és átadták az életüket a lélek vezetésének. Ettől fogva új élet kezdődik számukra. Útra kelnek, és terjesztik az evangéliumot a távoli vidékeken, és az Úr megáldja igyekezetüket. Mi ugyanazt a Szent Lelket kaptuk a keresztségben, és még külön a bérmálásban. Tehát bennünk is azonos lélek működik, mint az apostolokban. Csak figyelnünk kell a sugallataira, hadnunk kell, hogy kibontakozhasson bennünk, engednünk kell, hogy vezessen minket. Akkor nagy dolgok fognak történni az életünkben, és rajtunk keresztül a Mária Rádióban is. Köszönöm, hogy imáikkal, önkéntes szolgálatukkal és anyagilag is támogatják a Mária Rádiót.
Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Imolánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-17-05. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-1705-ös telefonszámon.
Hírek.